Boldog ember, aki mindig istenfélő, de a kemény szívű bajba esik. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint írva található a példabeszédek könyvében, a 30. fejezetben, az első 9 verset olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet! Hallgassuk meg Istenünk igéjét a példabeszédek könyvéből, a 30. fejezetből, az első 9 verset olvasom. Így szólt ez a férfi: elfáradtam, Istenem. Elfáradtam, Istenem, végem van. Mert minden embernél tudatlanabb vagyok, nincs emberhez illő értelmem. Nem tanultam bölcsességet, és nem ismerem a szent dolgok tudományát. Kiment fel az égbe, és kiszállott le onnan. Kiszedte össze markába a szelet, kikötötte köntösébe a vizet. Kihatározta meg az egész föld határát. Talán tudod, hogy mi a neve, vagy mi a fiának a neve? Istennek minden szava színigaz. Pajzsa ő a hozzá menekülőknek. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz. Két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem. Óvd meg a hiába való és hazug beszédtől, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem, adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr, el se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy amikor megfáradunk, és talán azt érezzük, hogy végünk van, akkor is van folytatás. Túl tudunk lépni ezen az állapoton, és amikor azt gondoljuk, hogy semmit nem értünk, akkor is van egy bölcsesség, amely túl tud vezetni ezen a helyzeten. Amikor úgy gondoljuk, hogy a szent dolgokban is hiába való minden, amit tudunk és ismerünk, akkor is tovább tudunk még lépni, és újból tanulni tudunk tőled, és vissza tudunk térni hozzád. Amikor már megismertük a te szavadat, akkor is újra tudjuk kérni, hogy ismét szólíts meg bennünket. Kérjük, hogy táplálj bennünket hozzánk illő eledellel, add meg nekünk, hogy se a jó ne tudjon elválasztani te tőled, se a rossz. Hogy el ne tévedjünk, és el ne veszítsük a veled való élő kapcsolatot. Hadd, hogy most erről a pontról tudjuk ezt az istentiszteletet is magunkban szemlélni, beleadni önmagunkat, tudjuk most minden terhünket letenni, és ebben a pillanatban megtisztulni, és a szavak, emberi szavak mögött téged keresni, az ige hirdetésben, a lelkünk csendjében, ad, hogy veled találkozzunk. Így áld meg a mi Isten tiszteletünket élő jelenléteddel. Amen. A evangéliumából olvasom Istenünk igéjét a 18. fejezetből, a 9. verstől a 14. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Lukács evangéliumából a 18. fejezetből, a 9. verstől a 14. versig olvasom Istenünk igéjét. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távolával még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvérek, hogy is van akkor most ez a történet? Most akkor ki a jó és ki a rossz? Nehéz kérdés, és sokszor az életünk alapproblémái ebből fakadnak, hogy ki a jó és ki a rossz. Kire mondhatjuk azt, hogy az ő élete sötétségben van, és kire mondhatjuk azt, hogy az ő élete valódi világosságban van. Vagy Jézus szava, hogy mondja, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Hogyan értsük mindezeket? Nézzük meg a farizeus személyét. Attól még, hogy a farizeus úgy beszélt, ahogy beszélt, attól még jó dolgokat tett, nem? Tehát attól még gyakorolta úgymond a hitét, attól még tényleg alamizsnálkodott, megadta a tizedet, eljárt rendszeresen a templomba, és attól még, amit mondott, hogy ki mit tesz, az nem igaz? Hogy ott vannak azok, akik másképp cselekednek, akik úgymond rosszul cselekednek, akik bűnösök, akik paráznák, azok nincsenek ott, akik rablók, akik másképp élnek. Attól még a farizeus, hogy ezt mondta, attól még ő most már rossz ember? Vagy föltehetjük a másik kérdést, hogy a vámos, attól még meg ahogy él, és ahogy mondjuk becsapja az embereket, vagy egy érdekember, amit tesz, de elmegy a templomban, akkor ő már jó ember? És még azt is tudja mondani, hogy Istenem, bocsáss meg nekem, attól ő már jó ember lesz. Érezzük a feszültséget. Érezzük azt, hogy nem is olyan egyszerű a lélek útja, amit látunk egy emberből, és ami benne van az emberben. És látjuk az egyéni értelmezést, ahogy mi értelmezzük saját életünket, és látjuk azt, hogy milyen nagy feszültség van a között, hogy mások hogy látnak bennünket. Mit gondolnak rólunk? De miért is mondja el Jézus ezt a példázatot? Azért, hogy mind a jókat úgymond, mind a rosszakat gyógyítsa. Egy kicsit kimozdítson bennünket azokból a merev elképzelésekből, amelyekben vagyunk. Egy kicsit másképpen lássuk önmagunkat, a világot, a templomba járó embert, mindazokat, akik között élünk. Mert ezek a feszültségek nap mint nap ott vannak közöttünk és bennünk is. Az evangélium azért hirdetetik és azért hallgatjuk Jézus példázatát, hogy valóban megláthassuk, hogy hol van az út a hatalmas ellentétek között. Az egyéni küzdelmekben. Abban, hogy igenis, vannak emberek, akik úgymond elrontják az életüket. De vajon el lehet-e annyira rontani, hogy nincs utána megoldás? Vagy annyira jól lehet-e élni, hogy a végén mégiscsak el lehet rontani? Hogy annyira törekedtem, annyira akartam a jót, és a végén mégiscsak elrontottam? Tehát egy kicsit azt érezhetjük meg, hogy egyikkel sem akarnánk tartani. Nem? Ha jól belegondolunk, nem akarnánk lenni mi farizeus sem, és nem akarunk lenni vámszedő sem. Viszont sokszor az életben mégis mi is valamelyik kategóriába esünk. És amikor valamilyen kategóriába esünk, vagy önmagunk kategóriájába, ítéletébe, vagy mások ítéletébe, előbb-utóbb azt vesszük észre magunkon, hogy ez sem igaz, és az sem igaz. És akkor szükségünk van arra, hogy kiléphessünk, hogy úgymond más emberré váljunk. Tehát Jézus azért bizonytalanít el bennünket, nem azért, hogy kételkedés szüljön a szívünkben, hanem azért, hogy jobban megérthessük azt, hogy Isten előtt másképpen vagyunk egyenlők. Isten másképpen látja az életünket, mint ahogy mi kategorizáljuk azt. A tudott dolgokat tehát megpiszkálja egy kicsit ez a történet, a bevált sémát, és utána egy kicsit emberivé teszi, mert megmutatja az embernek a gyengeségét a saját helyzetében, ha jó, akkor abban, hogy mit tart magáról, és megmutatja az útját, a szabadulás útját, és azt a helyzetet, amikor valaki úgy érkezik meg a templomba, hogy hát én egy nyomorult ember vagyok. És nekem nincs más esélyem, mint az Isten. Tehát olyasmivel küzdünk ebben a történetben, amivel azt hiszem küzdeni fogunk egész életünkben, mert nem fogjuk tudni ezt letenni. Ezért van szükségünk ennek a történet igazságának a megélésére, nem csak a megértésére. Mondhatjuk egyszerűen feloldásképpen, ezt a feszültséget úgy is feloldhatom, hogy végül is a vámszedő is talán jó ember, meg a farizeus is úgymond jó ember, de minden ember hajlik a rosszra. A jó ember abban hajlik a rosszra, hogy megítéri azt, aki rossz. Mert az Isten előtt nem jó. Hogy felmagasztalja magát, hogy lenézi a másikat. Hát ezzel már pont eléri azt, ami által nem lesz igaz. Bár ő azt hiszi, hogy igaz. És láthatjuk azt a vámszedőben, hogy végül is az élete kudarcra jut, és eljut arra a pillanatra, hogy a rossz odáig juttatja el őt, hogy őszintén vissza akar fordulni. Tehát van az a pont, amikor süllyed az életünk, megyünk lefelé, és van az a pont, amikor azt érezzük, hogy innen csak felfele van már út. És nem akarunk tovább lejjebb menni, hanem segítséget kérünk. Ezt előtte is megtehettük volna, de nem tettük meg. De amikor eljön az a pont, hogy megérik bennünk ez a felismerés, és valóban segítséget kérünk Istentől, akkor megtesszük. Bármi is történt addig. És sokszor éreztük azt, hogy ezt nem akarjuk megtenni, de mégis megpróbáljuk és megtesszük. Tehát ez a példázat azt mondja, hogy lehet Istenhez menni így is, úgy is. Nem tagadja az egyik a másikat. Nem üti az egyik a másikat. Így is lehet menni, meg úgy is lehet menni. Mi az, ami a kettőt összefésüli? És mi az, ami a kettőből egyszerre jellemző ránk? Mert abban tudjuk feloldani az ellentéteket, hogy egy picit szemételnítünk, És azt mondjuk, hogy mind a kettőben van valami, ami bennem is ott van. És akkor már nincsen ellentét. Most értjük. Hanem csak nézzük, hogy mi történik. És rácsodálkozunk, hogy mi az, ami a kettőt egyszerre jellemzi, és mi az, ami bennünket is jellemez ebből. Tehát az első gondolat, mit gondolsz te magadról, és hogyan nézed a másik embert? Mit gondolsz te magadról, és hogyan nézed a másik embert? Amikor Isten házába jössz, vagy amikor majd kilépsz onnan, és a hétköznapok világában élsz. A farizeusnak mi a gyöngéje? Nyilván nem az a gyöngéje, amiben erős. Ugye? A vallásban betöltött szerepe elég erős. Tizedet ad. Imádkozik, rendszeresen részt vesz a templomban. Böjtöl kétszer egy héten. Úgymond megteszi, amit meg kell tennie. Ebbe foglalja el magát. De mi a gyengéje? Az a paradox, hogy pont az a gyengénk, ami az erősségünk. Picit erre mutat rá ez a történet, mert az volt az erőssége a farizeusnak, hogy ő az Istennel foglalkozik. Nem? És az ő dolgaival. És az életét úgymond felteszi erre. És paradox módon pont az a gyengéje, hogy miközben Istennel foglalkozik, nem veszi fel a kapcsolatot Istennel. Micsoda csapda! Miközben állandóan az Isten dolgaival foglalkozom, nem veszem fel a kapcsolatot Istennel. Mert úgy érzem, hogy miközben ezeket a dolgokat cselekszem, én már felvettem a kapcsolatot Istennel. Hiszen ezeket a dolgokat mind végrehajtom. És Isten azt mondta, vagy az egyház, vagy az előírások, vagy a szent tudomány, azt mondja, hogy így kell foglalkozni. Így válhat az ember olyan emberré, aki kapcsolatban van Istennel, és aki ezeket és ezeket a dolgokat cselekszi, azok mind kapcsolatban vannak az Istennel, és zengi az ő lénye ezt a tudást és ismeretet, és megnyugszik benne. Hát ezeket cselekszem, én kapcsolatban vagyok Istennel, és odaállhatok a templomba, és elmondhatom, ami a szívemben van, mert azt tölti be a szívemet, amit teszek. És hirtelen körbenézek, és látom, hogy más meg nem teszi. És akkor hát természetesen fölfakad belőlem, hogy én már jó vagyok. És ez az a pont, amikor majd, hogy nem, elönt engem az öröm, hogy ki tudtam lépni ebből a folyamból, és én már más emberré lettem. Látod, Uram, idáig emelkedtem veled. És pont az a probléma, ha jól megnézzük, hogy ez egy hatalmas nagy félreértés lesz. Hatalmas nagy csapda lesz az ő számára. Mert miközben azt hiszi, hogy Istennel tökéletes a kapcsolata, nem veszi észre. Minél többet gyakorolja ebben magát, hogy nem vette föl a kapcsolatot Istennel. Honnan látjuk ezt? Egyrészt nagyon jól kezdi, mert tudja azt, hogy alázatosnak tűnik, mert hogy nem is kér Istentől. Képzeljünk el egy embert, aki már olyannyira elégedett, hogy már nem is kér. Vagy mondhatjuk azt, annyira szent, hogy ő már csak hálát ad. Nem szoktuk mondani, hogy hálát adjunk az Istennek. Adjunk hálát neki. És ez az ember már eljutott oda, ebben az imádja, már nem is kér. Neki nincsen szüksége, majdhogy nem semmire. Ő csak dicsér. dicséri Istent, és burkoltan, miközben dicséri Istent, kit dicsér még? Önmagát. Hogy én ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt mind megtettem. Nem csodálatos? Amikor önmagunk csodálatába belépünk, és a hívő ember számára ez egy veszély lehet, amikor csodálja Istent, tegyük fel azt a kérdést, nem magunkat csodáljuk benne? Amikor annyira csodáljuk az Istent, nem kísért meg az bennünket, hogy azért csodáljuk annyira azt az Istent, mert a mi személyünk annyira fontossá vált már, hogy érezzük önmagunk fontosságát ebben. És ez az, amiért megkísérti őt. Dicséri Istent, hálát ad, és önmaga fontosságát őszintén elmondja, mert így éli meg, és közben elveszítette az Istennel való élő kapcsolatot, mert ez már csak ő. Én, aki ezt teszem, én, aki ezt hiszem, én, aki feléd jövök, Istenem, én, aki itt vagyok. Én, aki nem vagyok olyan, mint ő. Ez meg még jobban aláhúzza, hogy tényleg igaz vagyok. Tehát nagyon minőségi az imádság. Nagyon minőségi. Túl jó. Ennyire tökéletesek, azért már ne legyünk. Mert Isten előtt nem kell, hogy ennyire tökéletesek legyünk. Ennyire szentek. Ennyire tiszták. Még véletlenül sem, mert Isten, amikor vele veszük föl a kapcsolatot, nem azt akarja, hogy egy másik tökéletessel találkozzon. Ugye? Isten nem azt akarja, hogy egy másik tökéletessel találkozzon. Mert miért mondod azt, hogy jó ember, ugye, amikor Jézusnak mondja, jó mester, senki sem jó. Csak egyedül az Isten. Isten nem akar egy másik jóval, úgymond, találkozni. És együtt örülni. Te is jó vagy, és én is jó vagyok. De ez megkísért bennünket. Mert azt hisszük, mert valahol bennünk van, hogy Isten a jókat jutalmazza. Nem? A rosszaknak pedig ellene fog állni. És ha én Istenhez közel akarok kerülni, akkor nekem jónak kell lennem. És ha már jó vagyok, akkor persze, hogy kapcsolatban vagyok Istennel. Akkor együtt vagyunk jók. És ennél jobb nincsen, mint hogyha együtt vagyunk jók az Istennel. Én is jó vagyok, és te is jó vagy, Istenem. És nem veszem észre, hogy felmagasztaltam magam. Hát én is jó vagyok. Isten is jó. Ezért vagyunk mi egyek, és ezért örülünk. Ezért jó templomba járni, mert mi együtt vagyunk jók, és így vagyunk boldogok. Ugye mekkora csapda? Pedig látszólag, most van rendjén minden, csak az a picike mondat, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ő, ez el ne hangozott volna. Ez a mondat elárul mindent, és ebben a mondatban a többi mondat semmivé válik. Ebben az egyetlen egy kis hozzáfűzött megjegyzésben totálisan benne van a csőd. Az óriási nagy félreértés és csapda. És mi az, ami a legrosszabb? Hogy maga az Isten sem tudja meggyőzni ezt az embert, hogy nem jó úton jár. Mert pont az történik, hogy az Isten, mintha az Isten visszaigazolná őt. Hogy de igen, hát jól gondolod. Mert pont az történik, hogy miközben elmondja ezeket a dolgokat, ő azt éli meg, a farizeus, hogy így van, ez az igazság. Végre örülhetek. Isten is szeret. És én is szeretem őt. Hát mi, hol lenne itt probléma? És hogy megy haza a templomból? Semmi kételj. Semmi bűntudat. Semmiféle rossz érzés, hogy így imádkoztam. Hát azt mondtam, ami a lelkemben volt. Mi történik a másik oldalt? Az az ember azt éli meg a templomban, hogy ő oda sem való. Azt éli meg a vámszedő ebben a templomban, hogy ő igazából most olyan területen jár, ahonnan nagyon gyorsan ki kéne szaladnia. Mert itt majdhogy nem mindenki úgy néz rá, hogy ez az ember nem illik ide. Ennek az embernek nincs itt helye közöttünk. És ez az ember a vámszedő távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem a bűnösnek. Van itt hálaadás? Van itt Isten iránti pozitív hozzáállás? Hogy Istenem, milyen fantasztikus, csodálatos vagy. Itt igazából egy ember van, aki nagyon egyszerű mondatot elmond, semmi ciráda. És igazából mit mond csak? Kér Istentől, és csak ennyit mond, hogy ő bűnös. Légy irgalmas. Irgalmasságot kér. Nincsen semmilyen érdeme. Nincsen semmi, amit elmondhatna maga mellett. Hányszor van az, hogy azt érezzük, hogy nekünk mentegetnünk kell egy kicsit önmagunkat, még hogyha bűnösök is vagyunk, de hogy mondjuk el, hogy azért miért. Isten előtt is elmondjuk. Uram, azért történt, mert hogy én akkor azt gondoltam, és így gondoltam, úgy gondoltam, ez volt a tervem, szándékom. És ez is mind talán jogos. Nem baj az, ha elmondjuk. De hogy mondjam, a vámszedő imádsága alapján kellene nekem elmondanom, hogy hogyan és mint és miképpen lettem az, aki? Vagy elég csak azt mondanom, ez vagyok? Légy irgalmas hozzám. Talán Isten jobban megbocsát, ha jobban elmondom. Vagy elég neki, hogy tényleg oda tudok borulni, és azt mondom, ez van, ez vagyok én. És vállalom ezt a pillanatot. Semmiféle mentegetőzés nélkül. Mit kellett volna a farizeusnak imádkoznia inkább? Hogyha ő tényleg fölvette volna a kapcsolatot Istennel, mint ahogy úgy néz ki, hogy folyamatosan nem veszi föl, bár Istennel imádkozó kapcsolatban van, amikor bemegy a templomba, és mindent felsorol, hogy ő mit tesz, és ránéz a farizeusra, vagy ránéz a vámszedőre, akkor úgy néz ki, hogy ha ő tényleg Istennel kapcsolatban van, akkor talán így kellett volna imádkozni. Mit tehetek ezért az emberért, aki ilyen nagy nyomorúságban van? Uram, segíts meg őt! Tehát imádkoznia is lehet érte. Kérhet az ő számára is, bár senki számára már ő nem kér, hanem ő már birtokolja az Istent. Hát miért kérjek én, ha az enyém? Ha én birtoklom Isten minden javát, áldását, szeretetét, eszembe nem jut, hogy kérjek. Hát van. Meg az jár. Meg tudom, hogy így van. És aki már nem kér magának ilyen értelemben, nem alázatos annyira, hogy kérek, Uram, hogy tudok másnak kérni? Önelégült vagyok. Nem tudok kérni másnak sem. Képtelen vagyok arra, hogy kérjek a másiknak valami jót. Istenem, add meg neki. Hát magamnak sem kérek. Hogyan kérnék én másnak? Hát magamért sem könyörgök az Isten előtt, hogy mentsél meg. Hogyan könyörögnek azért, hogy mentsd meg őt is, ha engem is meg kell menteni? Hát éreztem én a szükséget? Hogy kellene, hogy Isten segítsen? Hát már nem érzem. Ezért a másikat, amikor ránézek, akkor nem az jut eszembe, hogy ő érte is könyörögni kéne, hiszen már ez elmúlt, ez az érzés bennem. Mert nem éreztem már régen magamat kiszolgáltatottnak, mint ahogy a másik az. Azt az érzést én már régen nem érzem. Vagy nem kért világosságot, hogyan segíthetnék neki, mire lenne szüksége ennek az embernek, miért ennyire sebzett, és miért ennyire nyomorult. De mi az, amiben feloldja ezt a feszültséget, ami benne van, mert ezek ki nem mondott dolgok, mert valahol ott van a lelkeméjén ezeknek a gondolatoknak a súlya, annak ellenére, mert nem jelenik meg egy imádságában és a szemléletmódjában, ez ott van benne. Ez hogy oldja föl? De örülök, hogy én nem vagyok olyan. Miért örül ennek? Miért örül annyira, hogy ő nem olyan? Mert fél attól, hogy olyanná válhatna. Mert tudja magáról, hogy ő is olyan. Miért örül annak? Miért örül annak, hogy ő nem olyan? Honnan tudja, hogy milyen az olyan? Honnan tudja, hogy mi az? Mert ő benne is ott van egy kis vámszedő. Ő éppen most szedi a vámot, csak az Istentől. És azoktól, akik a másik oldalon vannak, szedi keményen a vámot, magának gyűjt. Hát magának gyűjt. Kinek gyűjtene? Gyűjtő valaki másnak is? Hogy tizedet ad, hogy végrehajtja ezeket a dolgokat. Kinek gyűjt? Mi a különbség a vámszedő és közötte? A vámszedő is gyűjt. Magának. Éli az életét ő is. A saját vágya és szüksége szerint. Csak ő nem ezt a jó utat választotta, hanem a rosszat. És ezért ő már rossz. Pedig ugyanúgy gyűjt. Tehát önmagunk felmagasztalása, Istentől való igazolás, amit kérünk, vagy látszólag benne van az imádságunkban ez az igazolás, és erre oda kell figyelnünk, ez mindig azt a fajta szegénységet rejti el bennünk, ami elől elmenekültünk egyszer nagyon régen Istenhez. És elfelejtettük, hogy honnan jöttünk. És hogy váltunk ilyenné, akik most vagyunk. És amikor ezt elfelejtjük, akkor valami nagyon fontosat felejtettünk el. Az, hogy kegyelemből, Isten szeretetéből vagyunk azok, akik vagyunk. És ez nem a miénk. És ez ugyanúgy a másé is. És ugyanúgy kaphatja más is. Én nem birtoklom Istent, hanem most másik gondolat szerint Isten birtokol engem, de ő sem birtokol engem, hanem vagyok neki. És ő is van nekem. Tehát ez valami egészen más viszony, és az Istennel való kapcsolatom, az nagyon fontos, azt föl kell vennem, az nem egy automatizmus, hogy kimondom, hogy Isten, és akkor már, ugye már kapcsolatban vagyok. Ez a szó kiüresedik, mint ahogy a farizeus szájában látszólag felmagasztaltatik, felmagasztalja Istent, de közben meg kiüresítette Istent. Mert nem volt helye már az ő szívében, életében, nem volt helye már a vámszedőnek, és más dolgoknak sem, a helyes önismeretnek sem. Tehát mi volt a gyengéje a farizeusnak? Nem volt kapcsolata Istennel. Mi volt a gyengéje ennek a vámszedőnek? Nem volt kapcsolata Istennel. Mi a két ember közötti különbség? Semmi. Minden csak díszlet. Az a különbség, hogy a két ember közül az egyik mégiscsak őszintén felvette a kapcsolatot, és ez pedig a vámszedő volt. Mert ő helyesen látta a helyzetét. És valóban azt kérte, amire szüksége volt. És ugyanúgy meglátta, amit már a farizeus nem látott, hogy ő egy bűnös ember. És neki az Isten előtt egyetlen egy kérése lehet. Könyörülj meg rajtam. És igazából a farizeusnak is csak ez az egyetlen egy kérése lehetett volna. Őszintén aztán utána hálát lehet adni. De hogy ez a fajta viszony, hogy nem veszítem el a helyes nézőpontomat, hogy ki vagyok én, még akkor sem, ha már a hitben már olyan régen elhagytam, hogy mi az, hogy bűnös lét, mert én már több éve az Úrral járok, illetve az, aki még csak most kezdi az első lépést, én már előrébb vagyok, mint ő, ilyen nincs. Nem vagy te előrébb. Jó az neked, ha mindig ugyanott vagy. És ott is maradsz. Mert erről szól ez, hogy aki felmagasztalja magát, az megaláztatik. Aki pedig megalázza magát, az pedig felmagasztaltatik. Mi tehát a gyengeség? Amikor mások árnyékába állok, Isten igéje nem tud engem átjárni. Amikor magam fényében állok, akkor sem tud Isten igéje átjárni. Akkor sem tudom Isten fényét látni. De amikor mások árnyékába állok, akkor sem. Tehát úgy árnyékába, hogy rámutatok az ő bűnére, beállok az ő árnyékába. De hát ő ilyen, ő olyan. Akkor sem találkozhatok Istennel, és nem tud elérni. És akkor sem, amikor magam fényes vagyok. Hát mindez megvan már. Akkor sem tudok vele találkozni. Jó, mikor tudok? Amikor én vagyok, úgy, ahogy vagyok. Nem más emberként mutatom magamat Istennek, hanem mindig úgy, ahogy az legalapvetőbben én létezem. Őszintén, ez a magamat nem magasztalom fel. Hogy ez mikor mit jelent? Erre nincsenek módszerek. Mert lehet, az nem önmagunk felmagasztalása, amikor kibújjan belőlünk a hála, és elmondjuk Istennek, hogy mennyi mindent kaptunk tőle, vagy mennyi mindent tehettünk érte. Ez is lehet őszinte, nem magunk felmagasztalása. De látjuk, hogy lehet ez is magunk felmagasztalása. Mi dönti el? Majd egy mondat, amit bemondasz. Majd adja az, ahogy nézed a világot. Az, amilyen lelkületű emberré váltál, az dönti el, hogy felmagasztaltad magadat, vagy pedig tisztán megtartottad helyesen önmagadat. És honnan fogod ezt látni? Honnan fogod ezt látni, hogy Istennel való kapcsolatod nem az lesz, hogy neked milyen a kapcsolatod Istennel? Nem tudom, értjük ezt a problémát. Istennel való kapcsolatom nem azt jelenti, hogy nekem milyen a kapcsolatom Istennel. És én erről, ezzel vagyok eltávol, ez nem azt jelenti. Mert ez becsap engem. Jó vagy rossz, meg értelmezem, így vagy úgy. Istennel való kapcsolatom mindig a pillanatban születik meg. Mindig ott van jelen. Az nem olyan, hogy valami bankbetét, és akkor azt így felsorol, hogy milyen hosszú Isten kapcsolatom van. Csak ezt így leteszem az asztalra, hogy na hát ez azért már nyomám a súlyba. Most ez már valami. Ilyen nincsen. Eredmények, teljesítmények. Ez nem dönti el. Az Istennel való kapcsolat, az vagy van, vagy nincs. Független attól, hogy az életben én most fent vagyok, vagy lent vagyok. Teljesen mindegy. Persze nekünk nem. Megértem, hogy miért nem mindegy. De ez a helyes alázat, hogy táplálj hozzám illő eledellel, hogy ne az legyen, hogy nincs semmim, és akkor azért hagylak el, Uram, mint a példabeszédek, vagy az, hogy mindenem van, és elfeledkezem rólad. Se a magasság, se a mélység. Ne válasszon el. És nem kell hamis szerepekben megtalálnunk, úgymond a menekülést. A valódi Isten kapcsolattól. És akkor, ha így megtartjuk önmagunkat, akkor tényleg marad Istennel való kapcsolatunk, és ő tart meg bennünket. Ez mindig egy alapélményünk. Tehát kiúszhatjuk-e magunkat? Vagy mondhatjuk-e azt, hogy az igaz, nem igaz? Vagy mondhatjuk-e azt, hogy a bűnös, nem bűnös? És ezzel elintéztük ezt a dolgot. Ha most csak ezt a mondatot vinnénk azzal, hogy az igaz, nem igaz, a bűnös pedig nem is bűnös, akkor nem jól értettük. Hát itt nem is erről van szó. Mert ez már megint leegyszerűsítése a dolgoknak. Az igaz, nem igaz, a bűnös, meg nem bűnös Isten előtt. És így megyünk haza, és próbáljuk ezt akkor az életben úgy alkalmazni, össze fogunk zavarodni. Mert ki az, aki azt mondja, hogy igaz, és ki az, aki azt mondja, hogy bűnös? Én. És mi van velem? És az a lényeg. Ott én és Isten. Nem mondok semmit. Csak annyit kérek Istenem. Légy velem. Ez se sok, se kevés. De pont elég. Ez az légy hozzám irgalmas, ez azt jelenti, hogy Isten, légy velem. Legyél velem. Maradj velem. Legyünk együtt. Ez mindenre elég. Nem tesz felfúvalkodottá, és nem tesz azzá, hogy én aztán egy semmi vagyok. Pont jó lesz. Istennel vagy, és Isten pedig veled van. Ennél többet ne akarj. Mert ha akarsz többet vagy kevesebbet, abból lesznek ezek a bajok. De ha mindig Istennel vagy tisztán, és ő pedig veled, és te ő vele, abból nem lesz baj. Hát le fogod hántani ezeket a dolgokat, amikor rád rakódnál ki. Jó, hát ez nem is én vagyok. Mondod, én ezt így nem akarom. És az a szabadulás. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy nem az igaz a rossz, meg nem a bűnös az igaz, hanem az ember és Isten. Amikor együtt van, akkor mindent megkap. Mindent megkap az ember. És ez az a fajta megalázás, hogyha te önmagaddal ilyen szinten őszinte tudsz lenni, és úgy tudsz mindig Istennel lenni, akkor Isten is így lesz veled. És a félreértéseket, és a bűneidet, és bármit, amit van, azonnal meg fogod látni. Mert nincsen semmiféle sallang rajtad, sem negatívban, hogy én ilyen ember vagyok, én nagyon rossz ember vagyok, és nem tudsz ebből kijönni, meg kijössz, hogy megigazultál. És a másik oldalról sem, hogy én már, Uram, már annyi mindent elértem, és hát én nagyon jó ember lettem most már. Ez sem lesz rajtad. Hanem csak az lesz, hogy te és Isten. És ennél tökéletesebb nincsen, sosincs. És akkor elkerüljük azt, hogy magunkat alulértékeljük, és azt is elkerüljük, hogy felmagasztaljuk magunkat. És bármit teszünk az Istenért, nem fog bennünket eltávolítani önmagunktól, és bármit úgymond vétkezünk Isten ellen, mert vétkezhetünk, nem lettünk tökéletesek, azt sem fog eltávolítani Istentől. Mert tudjuk, hogy ezt a kapcsolatot így úgymond semmi el nem szakíthatja. Mert ez mindig megvan nekünk, hogy én és Isten. Ez a legtisztább. És ez az, amiben átélhetjük, vagy azt, hogy felmagasztal bennünket Isten, és fölemel bennünket. Majd ő megteszi, amit meg akar velünk tenni. És tőle kapjuk meg. És ebben lesz a mi megújulásunk. Így emeli föl a bűnöst, mert vissza kell helyezni a helyes igazságba, ugye? Mert most ez jár. Aki pedig felmagasztalta magát, az még nem tudja, mert úgy ment haza, hogy minden rendben, az pedig meg fogja alázni. De még nem tudjuk, hogy hogyan. Ez a történetből kimaradt. De Isten meg fogja alázni. Hogy hova térjen vissza? Arra, hogy helyesen önmaga legyen, és Isten. Ennél több nem kell. És ebben minden benne van. Ez jelenti a mi megváltásunk, megtisztulásunk is. Kölcsönösen vágyakozunk Isten iránt, vagyis vágyik Isten is ránk, és mi is őrá. Bármilyen mélységben is vagyunk, vagy bármilyen magasan is vagyunk az életünkben, bármennyire rosszak lettünk, vagy bármennyire is jók lettünk, ha Istennel akarunk lenni, akkor csak úgy tudunk Istennel lenni, hogy én és ő mindentől mentesen, tisztán úgymond. Ez a megigazulás, hogy Istennel így tudunk lenni, hogy Isten nem aláz meg bennünket olyan értelemben, hanem mindig a helyére tesz bennünket. Bár ez a mondat, hogy aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, úgy tűnik, hogy Isten megaláz, ugye, hogy Isten, de ezt is jól kell érteni. Isten a helyére akarja tenni ezt a farizeust, vagy a bennünk élő farizeust is. Ez igazából nem megalázás, persze úgy tűnik, mindent elvesz tőlem, csak helyemre akar tenni, és ez így szebb, mint ahogy a bűnös is helyére akarja tenni, hogy ott legyen, ahol a helye van, és akkor minden rendben. Ezért teszi. Ezért kérhetünk mi Istentől egy ilyen hozzáállást, és ezt tartsuk meg, és akkor mindent tehetünk. Semmi nem választ el, most értsük jól, hogy mindent tehetünk. Jó értelemben. És akkor nem esünk ebbe a csapdába bele. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, láthatjuk azt, hogy mi nagy csapda az, amikor elbizakodottak vagyunk, amikor igaznak tartjuk magunkat, bár joggal tesszük ezt. És mi nagy csapda az is, amikor úgy gondoljuk, hogy mi nem vagyunk méltók arra, hogy veled kapcsolatban legyünk, és amikor be sem megyünk a te házadba, vagy messziről távol állunk, és tipródunk, hogy hogyan tudnánk megszabadulni, megtisztulni, hogyan változhatna az életünk. Köszönjük, hogy mind a kettőre van megoldás. Van út, te hozzád egy egyszerű, a legrövidebb, a legtökéletesebb, amit soha el nem téveszthetünk. Amikor bármilyen dolog, ami történt az életünkben, nem választhat el tőled, se jó, se rossz, hiszen minden egyes pillanatban egy hatalmas és tökéletes út áll előttünk, hogy mi veled felvegyük a kapcsolatot, és megtartsuk ebben magunkat, ne érdemeinkre, és ne bűneinkre nézzünk csak, hanem te reád. Rád tekintünk, és veled vagyunk, és azt hozzuk, amilyenek vagyunk. És akkor el tudunk feledkezni, át tudunk lépni, meg tudjuk haladni minden dolgunkat, és megtaláljuk igaz önmagunkat. Te benned, mert megtaláltuk az igaz Istent, aki helyére teszi a mi életünket, és ha ezt tudjuk, és ezt megéljük, akkor megkaptuk a mi jutalmunkat. Ezért add meg Istenünk, ha túl magasan vagyunk, tudjunk alászállni. Ha túlságosan lent vagyunk, és a mélységeket járjuk, add, hogy most a te személyes jelenlétedben tudjunk felemelkedni, és megérthessük azt, hogy mindannyian egyformán egyek vagyunk. És akkor megértjük azt, hogy miért van az, hogy az egyik embert megalázod, a másikat pedig felemeled. Miért van ez? Hogy mindannyian ott legyünk, ahol lennünk kell. Add meg nekünk ezt az egyszerűséget, mert akkor sosem érezzük azt, hogy nem vagyunk ott, ahol kellene lennünk. Nem lennénk elégedetlenek annyira, és nem lenne annyi seb rajtunk, hogy mennyi minden történt velünk, jó és rossz, bezzeg mások, és kik azok, akik ezt velünk tették, hogyan élnek, mennyire nem bünteted meg őket, Istenem, mennyire szeretnénk, hogy mások is kapjanak valami kis ítéletet, igazságot szeretünk osztani, ezt bízzuk inkább rád. mert te látod az embert. S legyünk tisztelettel minden ember iránt, és önmagunk iránt is, mert te leszel az, aki már mindent elvégzel, mint ahogy az én életemben is, úgy a másik ember életében is. Inkább add, Urunk, hogy ezért imádkozzunk, és ez legyen a mi szabadságunk, és akkor minden jól van, akkor mindent el tudunk fogadni, és meg tudjuk érteni a lényegét. És akkor van közünk a másik emberhez is, és mi magunk is. Úgy lettünk igazak, hogy nem lettünk elbizakodottak. És úgy tudunk tiszták maradni, hogy közben a másiknak nem kell rossznak lenni. Add meg ezt a titkot, hogy úgy világítson a mi fényünk, hogy mellette megláthassák az emberek a te dicsőségedet, és hozzád jussanak el. Hadd, hogy így legyen. Áld meg betegeinket, akik otthonukban vannak. Adj nekik gyógyulást és erőt. Áld meg gyülekezetünket, hogy együtt gyakoroljuk magunkat a veled való közösségben. És jó szemmel nézzük a másik embert, akárhol is van. Tudván azt, hogy te előtted mindenki megállhat, és te mindenkit megtartasz. Van hatalmad rá. Most pedig mondjuk el csendben elmondott, csendben a mi saját imádságunkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.